Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 11. verstől a 32-ig a következőként. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgárt, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Talán nincs olyan ember, aki keresztény kultúrkörben nőtt fel, és nem ismeri ezt a történetet. Egy fantasztikus történet ez a mai ige szakasz. Azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egy irodalmi csúcsproduktumról van szó. Ez egy nyelvesztétikai bravúr, amit itt olvashatunk. Tematikailag, pedagógiailag pedig a lélek mélyéig hat ez a történet. Nem tudjuk úgy hallgatni, hogy ne vonódjunk bele ebbe a történetbe. Mert hogy ez a történet olyan, hogy döntést sürget. Igen, ez a példázat, ez a remekbe szabott példázat döntést sürget mindenki életében. A történet egy családi drámával kezdődik. Mondhatnánk egy abszurditással. Persze a családi drámák ilyenek, hogy mindig telve vannak abszurditással. A krízis oka, hogy a kisebbik fiú el akar menni otthonról. Nem úgy, mint a mesében, hogy hamuba sült pogácsával, aztán szerencsét próbál, és a nagy-nagy jó szívével aztán megnyeri az egész világot, és akkor gazdagon hazatér. Nem. Ez a fiú, ez el akart menni otthonról, mert elege volt már az otthoni világból. Ma úgy mondanánk, hogy elege volt már a faterból, és el akart menni. Ennek a fiúnak az életére nem nehezedett rá az egzisztenciális ellehetetlenülés. Nem ennek a fiúcskának, mert hogy lélekben fiúcska volt, de magát férfinak gondolta, szóval megvolt mindene. Úgy mondhatnánk, általános jólétben volt. De ez nem jelentett számára sokat, ő többet akart. Ez a fiúcska élni akart. Ki akart törni ebből az otthoni, látszólag mozdulatlan világból, végre azt akarta, hogy most már történjenek a dolgok az ő életében, hiszen mi lesz akkor, hogyha lemarad a történésekből? Nem, de ez az élet célja. Benne lenni minél több történésben. Jaj, mi lesz, ha nem lehetek itt, vagy nem lehetek ott? Ő a saját életét akarta élni. És azt mondhatnók, ez még rendjén is van. Hiszen ez az élet törvénye, a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Éljék a saját életüket. Ez a fiúcska azonban másképp gondolta az életet. Ő élni akart. Nem csak dolgozni, aztán megint csak dolgozni, mint a faterék otthon, hanem élni. Itt és most. Mert hogy nem szabad kihagyni a lehetőségeket, amit az élet tartogat az ember számára, csak neki, csak most, csak itt. Van itt azonban egy kis probléma. Az életben mindennek ára van. És ezt nagyon jól tudta ez a fiatalember is. Pénzbe kerül minden. És ahogy lenni szokott, a fedezetet az átlagember nem tőzsdei spekulációval teremti erő, hanem lemond a szabad idejéről, és elmegy dolgozni önként. Mert hogy a szükségleteit ki akarja elégíteni. Ez a fiúcska nagyon jól tudta, hogy tőkére lesz szüksége, és akkor odaáll egy furcsa kéréssel. Nem, ez nem furcsa kérés. Ez egy pofátlan kérés. Odaáll az apjához, és azt mondja, hogy apám, add ki nekem az örökséget. Állj meg egy pillanatra. Az örökség, az nem akkor jár, amikor meghal az örök hagyó. De bizony akkor jár. És ő pedig odaáll, és azt mondja, add ide, apám! Miért? Hát mert jár nekem! Hányan vannak ebben a világban, akik úgy gondolják, hogy a juttatások azok úgy járnak. Alanyi jogon. Valami jár. Hány fiatal van, tisztelet a kivételnek, akik úgy gondolják, hogy az élet már csak ilyen, jár nekem az egészség, jár nekem az erő, és aztán elfelejtik azt, hogy pedig ha körülnéznének egy kicsit a világban, akkor kiderülne, hogy bizony ez az erő, ez megfogyatkozik, a fiatalság elmúlik, és az Isten idővel visszavesz mindent. És ha valaki tékozolja azt a múlandó keveset, akkor hamarabb visszaveszi. Abszurd ez a történet, mert az atya, ahelyett, hogy azt mondta volna, édes fiam, na most már aztán nyomás ki a mezőre, aztán dolgozz a bátyáddal együtt, nem ezt mondta neki, hanem Ez az atya, ez kiadta neki azt a részt, a vagyonnak a felét. Normális ez a szülő? Normális ez az apa? Nem, abnormális. A történet azonban nem egy földi atyáról szól, hanem a mennyei atyáról. Ez a történet valamikor az 1220-as években Stephanus Langton Canterbury érsek fejezetekre osztotta be a Bibliát, és akkor odaírta a történet elé, hogy a tékozló fiú. A tékozló fiú. Valóban a fiúról szól ez a történet? Látszólag igen. De ez a történet három részre osztható. Egyrészt szól arról, hogy van egy testvérpár, és a fiatalabbik kikéri a részét, és elmegy, mondhatnunk úgy, szerencsét próbálni. Aztán látjuk, hogy mi a vége ennek a szerencse próbálásnak, és aztán majd lesz egy harmadik része a történettel. Nem kívánom már csak az idő rövidsége miatt sem ecsetelni azt, hogy elmegy ez a fiúcska otthonról néhány nap múlva, és azt olvashatjuk, hogy eltékozolja a vagyont. Elveri a pénzt. A barátokkal, idézőjelbe téve, meg a barátnőkkel. Elveri a pénzt. Bolond ez a fiú. Hát úgy néz ki, hogy igen, hiszen a jövőjének, a saját jövőjének a biztosítékát verte el, szórta szét a kocsmákban. Nagyon is mai ez a történet. Nagyot álmodik valaki, aztán azt veszi észre, hogy ott van a disznók vájújánál. Ez a történet egy zseniális történet. Azt olvashatjuk, hogy ez a fiú abból a vájúból, amiből ettek ezek a csertések, abból ő szívesen evett volna. Ha kapott volna. De nem kapott, mert nem adott neki senki. Megette volna, mit megette volna? Megzabálta volna a moslékot is, hiszen annyira rá volt szorulva. De nem adtak neki. Nem adott senki. Nem arról van szó, hogy ez a fiú átgondolta az életét, és akkor azt mondta, hogy hát igen, én most akkor itt vagyok, de tulajdonképpen ez az egész, ez olyan csúnya dolog, és annyira nem emberhez méltó, nem. Ez a fiú egyszerűen nagyon-nagyon éhes volt. Ki volt éhezve? És azt mondta, az én apám házában sok béres van, és bővelkednek kenyérben. Míg a béresnek is jobb dolga van otthon, én meg itt vagyok a disznók vájúánál. Van-e ennél lejjebb? Mint amikor valaki rádöbben arra, hogy elveszítette a méltóságát. Mert ez a fiú azt veszítette el, amit hogyha az ember elveszít, akkor vége mindennek. Ez a fiú elveszítette a méltóságát. És ha valaki beleesik az egzisztenciális gödör mélyébe, úgy Isten igazából, akkor tudja, hogy onnan nincs menekvés. Egyedül nincs kiút. Ezek az emberek nem is próbálkoznak, hogy kijussanak a gödörből, mert egyedül nem lehet kijönni ebből a gödörből. Így aztán valamilyen kábítószerrel, többnyire alkohollal próbálják szerteoszlatni a buskomorságot. Zacher Gábor, a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályának vezetője nyilatkozott nem olyan rég a HVG hasábjain, és azt mondta, ez most ebben az esztendőben közzétett adat, hogy mintegy 522 000 alkoholista van nyilván tartva a rendszerben. ebből 139 ezer nő. És akkor vannak még körülbelül úgy 40 ezeren, akik erős drogfüggők. Zahár főorvos úr azt nyilatkozza, hogy Magyarországon a drogfüggők, tehát a alkoholisták és mindenféle droggal élőknek a száma mintegy 800 ezer. 800 ezer ember nem látja a kiutat. Vissza a tékozló fiúhoz. Olyan szépen hozza a Luther fordítás is, és nem azt mondja, hogy nem azt olvashatjuk ott, hogy tékozló fiú példázata, hanem azt, hogy a verlorener Sohn, az elveszett fiú. Mert itt erről van szó, hogy ez a fiú elveszett. Nincs nyomorúságosabb, mintha valaki elvész ennek a világnak a forgatagában. És nincs nagyobb evangélium, mintha valaki felismeri, akár a disznóvájúnál is, hogy honnan jöttem, hová jutottam, és hogy hova akarok menni. Ez az evangélium. Hova akarok menni? Hova akarok jutni? Vagy jó nekem az, ami most van? Nekem lehet, hogy jó. De az Istennek nem jó. Az Isten elfogad úgy, ahogy vagyok, itt és most, de ennél sokkal többet akar. Azt akarja, hogy tükröződjék az életemen az ő Isten képűsége. Tulajdonképpen abszurd ez a történet, hiszen a disznók vájújánál ez a fiú megtalálja a méltóságát. Újra rátalál a méltóságára. Arra, amit az Istentől kapott. És ha megtörténik ez a csoda, akkor valami hihetetlen vonzás támad az ember lelkében. És akkor tudja, hogy haza kell menni. Mert a történet erről szól. Haza kell menni. Vissza kell térni az atyához. Van-e szebb az újra találkozás öröménél? Aligha. És aztán el is érkezünk oda a történet harmadik részéhez, az újra találkozásról. Az újra találkozásról olvashatunk, és azt látjuk, hogy ez az abszurd, ez az abnormális apa, ahelyett, hogy jól megmondaná a magáit ennek a fiúcskának, elébe szalad. Elébe szalad. Ruhát hozott neki, gyűrűt húzat az ujjára, sarut húzat rá, és erre azt mondják jogi nyelven, hogy in integrum restitúció, vagyis az eredeti helyzetnek a visszaállítása. Rehabilitálja! Rehabilitálja ezt a trógert. Nem, de erről van szó. Elveri a vagyon felét, és akkor helyette, a dorgálás helyett rehabilitációt kap. Nem csoda, hogy az idősebb azt mondja, na én ezzel a testvéremmel nem vállalom a közösséget, be se megyek. Nincs neki igaza. Valahol nagyon is igaza van. És aztán, amikor ez az abszurd apa kérleli ezt a fiút, az idősebbiket, hogy jöjjön be, és örüljön ő is, akkor azt mondja az apjának, hogy apám, aztán adtál nekem egy nyomorúságos kecskegidát legalább, hogy elmulathassam a barátaimmal? Nem adtál. Pedig mit csinálok? Itt vagyok. Egész nap dolgozom. Ez a példázat azt a címet kapta, hogy az elveszett fiú. Vagy a tékozló fiú. De igazából azt kellene odaírni, hogy az elveszett ifjak. Mert ez az idősebbik fiú ugyanolyan elveszett volt, mint az, akit az élet önhibájával, most azért emeljük ki, odasodort, a disznók vájújához. Ez a két fiú, ez két tragikum. Két nagy krízis. Mert hogy aki otthon maradt, az nem vette észre azt, hogy vele van az atya. Nem vette észre azt, hogy ott van minden, ami szükséges ahhoz, hogy boldogságban éljen. Hogy nyugodtan elmulathatta volna azt a kecskegidát a barátaival. De meg akart felelni az atyának. Az egyik a nagy megfelelési kényszerben nem tudta élni az emberségét, a másik pedig a nagy szabadsága miatt nem tudta megtalálni a saját emberségét. Tragédia ez. Két óriási krízis. Ez a történet mégsem a tékozló ifjúról szól, és az ő testvéréről, a két elveszett fiúról. Ez a történet az atyáról szól. De talán nem is a mennyei atyáról, hanem az atyai ház biztonságáról. Hiszen az ember itt a földi létben egy valamire vágyik, biztonságra, kiszámítható jövőre. Ha valakinek az életében sikerül azt elérni, hogy ne tudja kiszámolni a holnapot, akkor az az ember nagyon fog félni. Mert a félelem az megbénít minden cselekvést. És aztán, ha újra találkozik az ember az ő teremtőjével, akkor minden a helyére kerül. Nem tudja az ember, hogy mit hoz a holnap, és mit hoz a holnap után. De ha tudja, hogy a holnap és a holnap után is az Isten kezéből vehető, akkor biztonságban érzi magát. És ez a biztonság csak ott az atyánál van. Az újra találkozás, a visszatalálás örömén túl ennek a történetnek az üzenete az, hogy a biztonság egyedül az atyánál van, a mennyei atyánál, akié minden. És a mennyei atya annyira szereti az övéit, a gyermekeit, hogy ezt a mindent nekik akarja adni. Nem elfogadni az Istentől azt, amikor ő mindent kínál, balgaság, aminek ára van. Úgy hívják, kárhozat. Imádkozzunk. Megváltó úrunk, bűneink ránk nehezednek, mégis hozzád fordulunk, mert igéd bátorít a veled való közösség keresésére. Köszönjük, hogy még mindig hívsz magadhoz. Kérünk, áld meg ige hallgatásunkat, hogy megértsük hívásodat, és bátran kövessük útmutatásodat.